Könyvünnep volt Budapesten az elmúlt hétvégén, zajlott a Nemzetközi Könyvfesztivál, de amennyire ünnepi volt a hangulat és gazdag a felhozatal, olyannyira különös és feszült a helyzet, több szempontból is. Zajlanak a tüntetések hetek óta, és a tiltakozásból kivette a részét a Szépírók Társasága, témája volt a könyvfesztiválnak ez az akadémiai ellenállás. Ugyanakkor a Budapest nagydíjat Orhan Pamuk vette át törökországi díszvendégként, meghívottként. A törökországi választások után és a jelenlegi európai török kapcsolatok folyamatában és hát árgus szemekkel követte mindenki, hogy mi történik Budapesten. A laudációt Péterfi Gergely mondta el, és már előzőleg folyt a találgatás, illetve hát elhangzottak a vélemények, hogyha Péterfi Gergely laudál, akkor azért ott lesz mondani való, és helyén lesznek a dolgok. A vonalban van, meghívottunk a laudátor, és akkor arra kérem, hogy mondja el, ott Orhan Pamuk mellett ez a feszültség, amit mondjuk itt lehetett érezni, mennyire volt jelen?
Üdvözlöm, kedves szerkesztőasszonyt, és szeretettel köszöntöm a hallgatót. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes szituáció volt, mert ugye a török népszavazás épp egy héttel talán előzte meg a budapesti könyvfesztivál megnyitását, amiből lehetett sejteni, hogy ez politikailag rettentően kényes szituáció lesz Orhan Pamuk számára. És a másik kényes szituáció pedig, amiben mi vagyunk, illetve hát ez nem is egyszerűen kényes szituáció, hanem folyamatosan is egyre dühösebbek és elkeseredettebbek vagyunk. És ennek az elkeseredésnek már többször hangot adtunk, az írók különféle tiltakozásokat írtak alá, fogalmaztak meg, és természetesen mindenfajta hatás és eredmény nélkül, de hát az ember ilyen helyzetben természetesen nem tud más tenni, mint folyamatosan tiltakozik. És hát én nagyon abban a feladatba kerültem, hogy ezt a két dolgot nem lehet megkerülni természetesen egy laudációban, nem is gondoltam, hogy megkerülöm, nem is akartam. Az egyetlen kérdés az volt, hogyha én mindaz Erdogánnal kapcsolatos véleményemet elmondom ebben a laudációban, tehát hogy Törökország egy rettenetesen, még rettenetesebb autoritár rendszerbe csúszott át ezzel a elcsalt, és még így is csak épp, hogy egy apró különbséggel megnyert népszavazás révén, és hogyha azt is elmondom, hogy tehát, hogyha én Erdogánról fogok beszélni, az egyáltalán Orhan Pamuk számára elfogadható el, hiszen hát ő
az ő bőrére megy a játék.
Tanulban él, így van, és hát egyáltalán, tehát nem hozhatom olyan helyzetbe, hogy egy olyasmi hangozzék el, amelyet ő akar. De hát természetesen azt nem tudhattam, hogy ő mit akar, vagy milyen helyzetben megy bele, vagy ő politikai mennyire bátor. Pontosabban hát erről egy csomó mindent tudtam, hiszen rengeteg interjú van vele fönn a neten, és többször megnyilatkozott politikai kérdésekben, és az Erdogán rendszer őt már rég kipécézte, illetve hát a szélsőséges nacionalisták már rég kipécézték őt, mint a külföld ügynökét, aki Törökországot elárulja, és ugye amikor a kurd népítás, vagy a népítás ügyében ugye kiállt nemrég, és hát a Törökország ott arra figyelmeztette, hogy szembe kell nézni a történelmi bűneivel, akkor is ugye óriási felháborodást és lehadárulották, tehát ugye politikailag már megnyilvánult ilyen kérdésekben, de hát ugye ezt nem tudhattam, hogy most éppen milyen helyzetben van. Mindenesetre megpróbáltam modellezni a helyzetet, és egy olyan beszédet írni, amely nem előzhetjük a forrongását, hanem a dolgokat, hogy konkrétan kimondjuk, tehát elítélve az Erdogan rendszert, és elítélve az Orbán rezsim legutóbbi lépéseit a CEU betiltása kapcsán, és a Népszabadság stb. Folyóiratok ellehetetlenítése kapcsán. És ugye elég jó, szoros volt a határidő, és le kellett adnom egy héttel előbb, hogy lefordítsák angolra, és hogy elküldjék Orhan Pamuknak, a munkairodájának, hogy akkor ott megnézzék, hogy micsoda, de hát valahogy épp csak az utolsó nap sikerült eljutatni hozzájuk, és akkor az Orhan Pamuk is csak a szállodában olvasta el angolul, de amikor találkoztunk, amikor megérkezett a közkönyvfesztiválra, már rögtön boldogan szorongatta a kezemet, illetve szorongattuk egymás kezét, és mondta, hogy borzasztóan boldog, hogy ilyen milyen jó beszédet írtam, és hogy maximálisan egyetért vele és lelkes tőle. Úgyhogy innentől kezdve megnyugodtam, nem kell kihúznom a beszédemből egyetlen egy elfogánolást sem, és elmondhattam azt úgy szóra, hogy én kitaláltam. Ez két okból volt nagyon jó. Egyrészt, hogy nem kell tojástáncot járni és kerülgetni a forró kását, amit amúgy is gyűlölök, nem a kását, hanem a kerülgetést, és nem kellett azon aggódni, hogy kellemetlen helyzetbe hozok valakit akaratomon kívül.
Kicsit most aggódom, mert a napokban megjelent Tibor Fischernek egy cikke a Guardianben, ami arról szólt, hogy tehát Magyarországon nincs probléma a demokratikus viszonyokkal, meg a sajtószabadsággal, hiszen lám megjelenik az ellenzéki sajtó, még van, meg lehet fogalmazni kormányzati kritikákat. Ilyen alapon akár azt is lehet mondani, hogy ha az ember nyíltan kritizálhatja egy népszerű, ismert, a legelismertebb kortárs török író mellett az Erdogan rezsimet, akkor nem lehet olyan baj. Remélem nem von le senki ilyen következtetéseket. Kiderült-e, hogy mire elég, mit tehet meg az irodalom, a könyvdiplomácia ezen a Nemzetközi Könyvfesztiválon?
Hát előbb hadd mondjam azt, hogy a nézőt vagy a hallgatókat figyelmeztessük arra, hogy mondjuk a kommunizmust nyugaton egy Jean-Paul Sartre védte, Orbán pedig egy Tibor Fischer. Tehát ez szerintem mindent elmond, azt gondolom. Másrészt pedig sajnos...
Már hogy a kívülálló? Arra utalunk, hogy itt kívül...
Igen, tehát hogy ki kell nyugatról a rendszer védelmére, és ki az, aki hajlandó olyan külszolgálati szolgálatot tenni az egyes diktatúráknak, amelyekben megpróbálják jót színbe feltüntetni. Nagyon remélem, hogy a nyugati közvéleményt nem lehet megvezetni olyan könnyen, mint mondjuk a magyart.
Ebben a párhuzamban nem akarom lezárni, és nem is akarok teljesen elmenni mellette. Fogunk még ezzel a Tibor Fischer Jean-Paul Sartre párhuzamban foglalkozni, zárójelbe zárva. Péter Gergő.
Jó. Szóval, hogy a probléma pedig ugye nyilván itt az az irodalom tiltakozásával, hogy hát ez egy nagyon korlátozott hatókörű dolog. Tehát egyrészt eleve az a néhány százezer ember, aki irodalom, magyar kortárs irodalomhoz hozzányúl, vagy érdeklődik iránta, az nyilván már amúgy sem kell politikailag meggyőzni és mozgósítani. Akik pedig eddig sem kerültek ebbe a hatókörbe, azok ezután sem fognak belekerülni. Tehát itt az a probléma, hogy a magyar demokratikus érzelmű értelmiség, vagy nem értelmiség, az mindig ugyanazokat a köröket futja, mindig mindenki nagyjából mindenkivel egyetért, körbe mennek ezek az infók, körbe futnak a Facebookon, mindenki lájkol, megoszt, és természetesen nem történik semmi, tehát a Mari néni a kisfaluban, vagy Ricardo a falu végén nem fog tudni ezekről a dolgokról, és természetesen nem fog semmi történni. Vélhetően, ugye most itt Berlinben vagyok, és itt beszélgettem házigazdámmal, akinek az a meggyőződése, hogy csak az utca tudja megváltoztatni már ezt a helyzetet. Tehát, hogyha olyan szintre nő az elégedetlenség és a szegénység, hogy az emberek tűrés küszöbét ez átlépi, és cselekvésre serkenti őket, akkor akármit írnak az írók, vagy akármit nem írnak az írók, el fognak indulni, addig pedig akármit írnak, vagy akármit nem írnak az írók, nem indulnak el.
Ilyen szempontból Orhan Pamuk egy nagyon érdekes példa. Mert az ő népszerűségét azt hiszem magyar nyelvterületen nem is tudjuk felmérni. Ha beül az ember az isztambuli metróra bármikor, nem lesz olyan a kocsiban, akinek ne lenne egy Pamuk könyv a kezébe, vagy több, az egész ország olvassa. Hogy mit gondol róla, próbáltam török ismerőseimet, barátaimat faggatni. Török között viszonylag nagy a lelkesedés, a kíváncsiság mindenképp, ingerelve vannak. A kurdok részéről voltak nagyon ellentmondásos válaszok, nem számítottam rá, mert hogy hát a Pamuk életmű azért a kurd közösséget is, amely magát történelmi áldozatként látja bizonyos szempontból joggal, reflexióra készteti, és felveti a kurdok felelő történelmi felelősségét is például az örmény genocidium kapcsán. Ez a fajta nemzeti beszédmód, ahogy Péter Figergely fogalmazott a laudációjában, ez mennyire elsajátítható, járható, mennyire a Pamuk saját találmánya, vagy a török irodalmi élet részese, szüleménye?
Én azt látom, hogy az, hogy milyen könyvek képesek világirodalommal emelkedni, és melyek azok a könyvek, amelyeket Kamcsatkától Tokión át Buenos Airesig és Fokvárosig, Párizsban és Belgrádban egyaránt élvezni lehet, vagy egyaránt élveznek és olvasnak az emberek. Ott többé-kevésbé, most ez lehet, hogy irodalom történet, vagy irodalom elméletileg egy kicsit elnagyolt lehet, és inkább csak most a Pamuk beszéd kapcsán eszembe kifejtett gondolataimat fogom megismételni. Olyan szövegek, vagy olyan könyvek, és ez Pamuk sikerének egészen biztosan titka, amelyek nem valamely elfogultságból, partikuláris nézőpontból egy osztály, egy család, egy népcsoport sérelmei és világnézete felől vannak elbeszélve, hanem egy olyan univerzális nézőpontot tudnak kialakítani, amelyben az egyes egy országnak, vagy egy városnak, jelen esetben Isztambulnak a dinamikáját, amelyet rengeteg embercsoport diskurzusa, rengeteg értett diskurzusa alakít, ezeket a diskurzusokat képes a maguk teljes kaleidoszkopikus sokféleségében megjeleníteni, anélkül, hogy bármelyikbe belehelyezkedne, és bármelyiket igaznak és egyedül igaznak tüntetné fel. Tehát itt egymással vetélkedő igazságok, egymással vetélkedő sérelmek, egymással vetélkedő értékek dinamikus ellentmondása jelenik meg, mondjuk régi szép szóval dialektikája, és ez a diskurzivitás, amely ezeket a regényeket igazán izgalmassá teszi, tehát annak a felismerése, amit egyébként Orhán Pamuk az interjújában is aztán külön hangsúlyozott, amit a színpadon, hogy a Détok Krisztával beszélgettek. Tehát, hogy ahol feloldhatatlan ellentmondások vannak, ott kezdődik az irodalom. Tehát, ahol nem egyoldalú igazságok, hanem értékütközések jelennek meg, amelyek dinamikusak és sokfélék. Na most természetesen irigykedve nézzük, ami elég lapos, már társadalmi diskurzusok értelmében eléggé ellaposodott, vagy elkeskenyedett, elvékonyodott hazánkat, és hát nézzünk irigykedve azokra a nagy irodalmakra, ahol ezek a hatalmas társadalmi mozgások és dinamikák a nagy irodalmakat kitermelték, tehát akár az orosz irodalmat nézem, vagy most éppen Orhán Pamuk török irodalmát, vagy a 19. század francia irodalmát, stb. Olyan hatalmas erők, olyan sokféleségének a megjelenítésétől válnak ezek az irodalmak univerzálissá, amelyeket nem minden országban és nem minden nyelven adatnak meg.
Itt a méret a számít? Ennek az irodalomnak?
Nem gondolom, az intenzitás, a sokszélességnek az intenzitása az, amely ezt létrehozza.
Egy homogén kultúrában nem lehet, de hát épp ez az, hogy a magyar kultúrásról sem lehet azt mondani, hogy homogén, hogyha sokféleséget vagy hasadságokat keresünk.
Nem, de inkább egy bilaterális, majdnem azt mondtam, bipoláris kultúráról van szó inkább.
Ugyanebben a laudációban megjelenik még egy nagyon fontos téma Péter F. Gergely tollából, ez a két univerzum lakója. Ez a valóság és az irodalmi tér, a fantázia, a képzelettere, mintha egy kis nosztalgiát olvastam volna ki ebből a sorokból, a békés, a nem feszült, nem neki feszült, a csak irodalommal foglalkozó és közügyekkel nem terhelt szövegek felé. Valós ez, hogy van egy ilyen? Lehet még egy ilyen igény, hogy az embert hagyják békén írni, olvasni, képzelődni Gülbaba rózsáiról?
Hát igen, ez egy igen, csak faramúci, hogy így mondjam, testiesen helyzet. Mert hogy én legalábbis azt tapasztalom magamon, hogy szívesen menekülnék, de hát ugye, mint Cincinnatust az ekefarva mellől állandóan az embert elrángatják, és politikai állásfoglalásra késztetik, és ezért aztán a dolog egy ilyen folyamatos húzavonává változik, de természetesen létezik olyan irodalom, amely a két világot egyszerre lakja, tehát hogy egyszerre reagál aktuális társadalmi jelenségekre nyilvánvalóan, és én egyáltalán nem arra gondoltam, hogy elefántson toronyba kellene húzódni az embernek, vagy az írónak, vagy a művésznek, hanem sokkal inkább arra, hogy amit Orhán Pamuk is a Hóban olyan szépen megfogalmaz, hogy hát adott az ember elméjében a reprezentáció világa, a fantázia, folyamatos fantázia világ, amelyben elmerül, amelyben folyamatosan tartózkodik, akár amikor ír, akár amikor olvas, vagy művészetet élvez, zenét hallgat, képeket nézeget, perzsa miniatúrákat, vagy az akadémikus festészet hatalmas vászlait. És azzal a hasonlattal írtam le a valóság és a reprezentáció viszonyát, hogy olyan kiszakadni a fantázia, ami is a művészet világából, mint egy a mozi végeztén kilépni egyedül a magányosan a téli utcára, és hát ezt aztán mindannyiunk közös alapélménye, mióta mozi létezik, hogy egy magával ragadó mozi élmény után, ahol a fantázia világában és a csodák világában, vagy hát legalábbis számukra elérhetetlennek tetsző intenzitású életekben merítkeztünk meg, ki csaplatni újra az esőben, az egy rettenetesen fájdalmas érzés.
Na de most azt remélem, hogy a Vánzé partján módja lesz Péter F. Gergelynek merülni a fantázia világában, és jön a következő könyv az olvasók legnagyobb örömére. Mielőtt lezárnánk a beszélgetést, Orhán Pamuk mellett még mi került a kosárba? Mennyire volt tényleg nemzetközi ez a könyvfesztivál? Vagy mi látszott a nemzetközi?
Rendkívül nemzetközi volt a könyvfesztivál, és ez az egyik legszebb pavilon, pont a román pavilon volt egyébként. Rendkívül jól nézett ki, és hallatlanul profi dizájnja volt, és nagy örömmel néztem most már több egyére Frankfurt-i élményeimet is számolva, hogy mindig milyen kreatív és ide kínálattal érkezik a román könyves szakma. De hát a másik, ami ezt a könyvfesztivált jellemezte, az, hogy a visegrádi országoknak volt egy ilyen meghatározó szerepe itt, tehát itt a négy országnak volt egy ilyen közös pavilonja, ahol az egyes országok könyv és csapata is képviseltek a magát. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon sokszínű és nagyon ide vásár volt, és a magyar szerzők is nagyon sok. Itt van az új Kemény István könyv, amit ugye mindenkinek tudok ajánlani, bár most éppen fog eszembe jutni reggel a címe, mert még nem olvastam el, csak tervbe vettem, és egy csomó jó könyv jelent meg, úgyhogy hogy a magyar szerzők is, vagy a magyar kiadók is kitettek magukért, ezért a könyvfesztivál azért nem, tehát van a könyv, ahova mindenki időzik könyveket, és a könyvfesztivál a másik ilyen, ahol be lehet vitatkozni.
Na hát a következő hetekben, ha nem is minden kiadvány, de nagyon sokat sorra fogunk venni itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, Péter F. Gergelynek jó alkotást, és hallgatóinknak jó rádióhallgatást és olvasást kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.